Kérlek, lapozzatok a Bibliátokban a Máté Evangélium 26. fejezetéhez, és innen olvasunk igét a Máté 26, 17-25-ig. A cím ennek a résznek az újfolytású szentiratban az utolsó vacsora, de mondhatnánk azt is, hogy az első vacsora, tehát ez az utolsó, az első is egyébként, az első úrvacsora. Az utolsó vacsora, amelyet a tanítványaival töltötte Jézus, de ugyanakkor az első úrvacsorai közösség, ahol Jézus megalapítja ezt a fajta közösséget, közösség gyakorlását, és meghagyja parancsolatban az egyháznak is, hogy ezt gyakoroljuk. Tehát Máté Evangélium 26. fejezet 17-es verse így hangzik, és innen olvasom ettől kezdve az Istenigét. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt mondta: menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: a mester üzeni, az én időm közel van, nála tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amit Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítványjal. Evés közben így szólt: bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle: talán csak nem én vagyok, uram? Ő pedig így válaszolt: aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amit megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: talán csak nem én vagyok az, mester? Te mondtad, felelte neki. Eddig olvasok az igét. Ahogy mondtam, ez a vacsora a utolsó vacsoraként szerepel a Szentírásban, de az első vacsora is, és nagyon erős profétai üzenete is van nekünk maga élő keresztényeknek is. A kovásztalan kenyerek ünnepe, ünnepsorozata Páska vacsorával, széder estével kezdődött, és 7 napig tartott. Maga a kovásztalan szó a Bibliában azt jelenti romlatlan, szennyeződéstől, eresztő anyagtól mentes. Nagyon érdekes ez a kifejezés számunkra, hisz az úrvacsorai közösségben külön fölhívja a figyelmünket a Szentlélek, hogy tisztítsa ezért meg az ember önmagát, és úgy egyék, és úgy igyék. Úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, az úrvacsori közösségben is. Ez a fajta romlatlanság, a szentség, a tisztaság, a bűntől való szabadság, ugyanígy felhívás. És maga a kovásztalan szó ezt a fajta tisztaságot is, a szentséget mindenképpen jelenti. Maga a széder este, vagy a páska vacsora, húsvéti vacsora, a zsidók naptár szerint a Nisán hónapban, nekünk ez március-áprilisra esik, 14-én készítették el, és 14-re első este ették meg. Ez a zsidók nap számítása szerint, ugye, mivel ők a napot nap keltétő nap nyugtáig számolták, és este ették a vacsorát, tehát nekik ugye a 14-e este, az 15-e már megkezdődött, a 15-e. Ez lehet esetleg, ha olvastok ezek után erről, a 14 vagy 15 így jelenik meg. Tehát 7 napos ünnep volt, nagyon érdekes egyébként maga az ünnep, hogy az első napon a kivonulást ünnepelték. Tehát ahogy Isten kihozta őket Egyiptom földjéről, és a 7. nap végén, utolsó napon pedig, ez a 2 jelentős nap volt és jelentős ünnep, ott pedig azt ünnepelték, hogy a vörös tenger ketté nyitotta az Úr, és száraz lábbal vezette át a zsidó népet az ígéret földje felé az Isten. Tehát mindenképpen maga a csoda, az isteni kegyelem, a megváltás, a szabadítás üzenete hatja át már a zsidó nép ünnepét is, mint ahogy a mi úrvacsori közösségünket is. Ez hatja át a bűntől való szabadulás és az örök élet reménység, az ígéret földje felé való megnyílás, hogy Krisztusban megnyitotta Isten a szabad utat az Atyához, és benne az örök életre a mennyei királyságba, hogy a mi ígéret földünk, az nem a Jordánon keresztül érhető el, hanem Jézus Krisztuson keresztül érhető el, a mennyország, az örök élet. Mindenképpen az úrvacsori közösség, nekünk új szövetségi keresztényeknek ezt jelenti. Már a zsidók is összekapcsolták a páska vacsorát, vagy húsvéti vacsorát, és a kovásztalan kenyerek ünnepét, ezt a kettőt felváltva használják, de egészen pontosak akarunk lenni, akkor az este, amit itt úrvacsorai közösség szerzésének nevezünk, ez a zsidók szóhasznál szerint a széder este volt, és ezt követte a páska, vagy a kovásztalan kenyerek hét napi ünnep. A Máté evangélium tanúsága szerint azt látjuk, hogy a tanítványok kezdeményeztek Jézusnál valamit. Tehát, hogy tanítványok mondták, hogy Uram, hát 14-e van, hol fogjuk megenni a húsvéti vacsorát? Mint hogyha Jézus erre nem készült volna, mint a neki ez nem lett valamennyire fontos, tanítványok ugye próbáltak besegíteni. Végis szimpatikus buzgóság ez. De azért jó tudni, amíg az Úr nem szól valamit, annak oka van. És látjuk is a történetben, meg a párhuzamos ige szakaszokban, más evangéliumokban, hogy Jézus jó előre gondolkodott már el, és ő készült erre a vacsorára. Ugyanígy, ahogy itt látjuk majd az igében, ugyanígy készül a názáreti Jézus az úrvacsorai közösségre, az ő népével. Minden egyes úrvacsorára. Ő elkészítette már az áldozatot, elkészített mindent, hogy te beléphess ebbe a közösségbe, és ezt a közösséget te és én megújíthassuk Krisztus által az atyával. A Lukács evangéliumában a 22. fejezet 14-15-ös versében a következőt olvassuk, ez az ige az előző alkalommal már előjött. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek a húsvéti vacsorát. Krisztusban ott volt a vágy arra, hogy közösséget éljen meg az atyával és az ő tanítványaival a tanítványi közösségben. Aztán azt is olvassuk a Máté 26:18-ban, hogy az én időm közel van. Nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmel együtt. Tehát ez is Jézus vágyott erre a közösségre, készült erre a közösségre, és azt is elmondta, hogy az ő ideje közel van, azaz az ő feláldozásának, kereszthalálnak az ideje közel van. Amiben egyébként megalapította magának húsvéti, az úrvacsorának az alapját. Az egyházban különböző felekezetekben a szentségekről egészen széles körben gondolkodnak. A Római Katolikus Egyház 7 szentséget ismer el, között van például a házasság is. De a bibliai értelemben igazán két Jézustól ránk hagyott misztérium van. Az egyik misztérium az a bemerítés. A bemerítésben pedig mindazok részesülnek, akik bűneiket megvallották, Jézus Krisztusban elfogadták a bűnbocsánatot. A Bibliában, az újszövetségi szentíratokban senkit nem látunk, aki hitre jutott és Krisztust akarta követni, hogy be nem merítkezett volna hitének a vallomására. Ezért eleink is így látták az őskeresztény korszaktól kezdve, maga a bemerítés, ez egy olyan szentség volt, amely minden keresztényre érvényes volt, akik megtértek, újjászülettek, az mind beismerítkezett. A másik ilyen szentség, amely misztérium is, tehát igazán azt jelenti, ugye a misztérium azt jelenti, hogy titokzatos, tehát igazán látjuk a fizikai megjelenését, de a szellemi tartalmát, ami ott történik, azt nem tudjuk megmagyarázni. Tehát hogy van az, hogy amikor valaki bemerítkezik, azáltal oly hatás vált ki, hogy a mennyben az atya azt mondja, mint a fiára, hogy íme a szerelmes fiam, a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát hogy van az, hogy valaki a bemerítés engedelmesség által megmozdítja az atyának a szívét? Ezt ugye nem tudjuk megérteni. Aztán azt sem tudjuk megérteni emberi elmével, hogy hogyan van az, hogy veszünk egy kis pohárba egy kicsi kis bort, vagy valahol szőlevet, a másik törünk egy darab kenyeret, és megesszük, és ezáltal megújul a szövetségünk az atyával, Krisztus által, és egymással. És hogy ennek természetfeletti módon hatása van az életünkre, amely egyébként megjelenik az életünkben. Ha valaki elhanyagolja az úrvacsorát, annak a hiánya megjelenik az életében, és amikor valaki él Isten szerint módon az úrvacsorában, annak az áldásai megjelennek az ő életében. Hogy ez hogy működik, ezt nem tudjuk, ezért hívjuk misztériumnak, de mindenképpen az úrvacsora második olyan szentség, amelyet hagyott Jézus Krisztus, mint gyakorlatot az egyházra, amelyet az őskeresztény egyháztól kezdve követtek. Azért nem tartjuk jónak, hogy például a házasságot ilyen szentségnek nevezzük, mert nem mindenki házasodik meg, aki hívő. Tehát ugye nem minden keresztényre érvényes. Azonban ez a kettő viszont minden keresztényre, minden Krisztus követőre igaz. A széder este, vagy a páska vacsora Mózes könyvében lett elrendelve, a 2 Mózes 12.1.20-ban Isten rendelte ezt el. Egy nagyon feszült időszak volt. Isten 9 csapással veri meg a makacs, neki ellenálló, ellenszegülő fáraót és népét, és aztán szól az ő népéhez, zsidó néphez, és azt mondja, hogy holnap kiviszlek benneteket, de ma este le kell vágnotok. Nagyon érdekes egyébként, hogy egy hibátlan, hiba nélkül való, de úgy is lehet folytatni, egy tökéletes bárányt. Egy éves tökéletes bárányt vágjatok le, hibátlant. A vérével kenjétek be az ajtó félfátokat, és a bárányt egyétek meg, amit nem tudtok megenni este, azt égessétek el. És ahol ennek a báránynak a vére, ott van az ajtó félfán, megjön éjszaka a pusztító angyal, és akinek rajta van a vér az ajtó félfán, azok megmenekülnek, az kihagyja a pusztító. Ez volt a páska vacsora szereztetésének a gyakorlati és szellemi tartalma. Tehát mit mondunk? Hogy akinek az életén ott van a bárány vére, azt kihagyja a pusztító. Annak része nem a pusztulás, az örök halál, hanem az örök élet. Újszövetség értelemben, aki hittel fogadta el Jézus Krisztust, mint Isten egyszülött fiát, aki a bűnért szenvedett a kereszthalálon, és az ő vére folyt azért, hogy nekünk új és örök életet és szövetséget szerezzen az atyával, azon nem fog a halál. Mármint a második halál, az örök halál, a pusztítás. Az kihagyja a pusztító. És abban az időben tökéletes bárány kellett, hibátlan bárány kellett áldozni, de Isten az igazit, a tökéletest, a bűntelent, a tisztát, a szentet, Jézus Krisztust áldozta a mi vétkeinkért, bűneinkért. Jézusban nem volt bűn, vétek és hitszegés. Tökéletesen illeszkedett az Atya akaratához, tiszta szívvel, jó indulattal, az Atya iránti engedelmességgel, az emberek iránti szeretettel járt ezen a földön, és hatalmát nem használta önző vágyai kielégítésére. Szoktam gondolkodni, biztos te is. Vannak fogalmak a Bibliában, amelyek sokszor előkerülnek, és elég markánsan jelennek meg a Bibliában. Milyen fogalmak ezek, milyen szavak, amik sokszor jelennek meg a Bibliában? Szeretet. Kegyelem. Remény. A lélek. Hit. Sok kijelentés van a Bibliában, és bizonyos szavakról néha hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ismerjük azok tartalmát. Lehet, jártál már úgy, hogy megérintett Isten szent lelke, és mondjuk a szeretetről kaptál kinyilatkoztatást. És így betöltött annak az öröme, hogy átélted mélyebben az Isten szeretetének megértését. De már abban a pillanatban, amikor ennek az örömében voltál, a Szentlélek megnyitott valami távlatot, csak sejtette veled, hogy micsoda mélységek vannak még, amik ahhoz képest, amit megértettél és megéltél, óriási távlatokat nyitnak, mondjuk a szeretet kérdésében. És fel lehet tenni a kérdés, hogy melyik a jobb? Hogy jaj, de jó, hogy ennyire szeretek? Vagy az, hogy Uram, micsoda mélysége van a te szeretetednek, ahova még növekedhetek? Vagy amit még a te kinyilkozásod által átvehetek. A Bibliában van ez az apokalipszis szó, ez olyan lelepezés jelent, de egy picit azt jelenti, mint a színházi függönyt az előadás előtt egy picit így ellebbenteni, és látni, hogy a színpadon ott mik vannak. Igazán nem tudtad megszemlélni, csak úgy megsejted, hogy hú, hát mi lesz itt még. Csodálatos ez az Istenre való közösségünkben, hogy nem kell azt gondolni, hogy kimerítettük a megértést, akár a hit, akár a szeretet, akár a reménység tekintetében, az úrvacsora tekintetében, vagy a kegyelem tekintetében, hanem adja meg az Úr azt a szellemi nyitottságot nekünk, hogy értsük és tudjuk, hogy valamilyen szintig eljutottunk ezeknek a megélése és megértése dolgában, de oly mély, oly széles ez, hogy szédítő tud lenni, még akkor is, ha néha Isten szelleme csak egy picit enged belelátni abba, ami még van ebben a szeretetben. Nem tudom, ez így érthető-e, vagy meg lehet-e fogni ezt a dolgot. És hogy Jézus maga mondja, Jézuson mondja az írás, a Zsoltárok könyve után, ezt elmúlt találkozáson szintén említettem, Zsidókhoz írt levél 10. rész 5. versében, áldozati ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, ugye, hogy így folytathatnánk, hogy én legyek az áldozat. Én legyek a húsvéti bárány. A tanítványok engedelmeskedtek. Meglepő. Tehát mondta nekik, hogy menjetek el, találtok egy embert, és majd ott készítsétek el a húsvéti vacsorát. És hát olyan jól látni, ezek elmennek. És mondták, majd biztos úgy lesz, hogy Jézus mondja. Annyi segítséget ad nekik, tudjuk más evangéliumból, a párhuzamos igehelyekből, hogy lesz egy férfi, akinek korsó lesz a fején, vizet visz a fején. Hát ritka volt keleten, hogy a férfiak szerezték be a vizet a háztartási dolgokhoz, a főzéshez, stb. Általában nők vitték. Tehát, hogy egy férfi vitte a vizet, annak beteg volt a felesége, valami oka volt, tehát ritkább volt azért, hogy férfiak szaladgáltak korsókkal a fejükön. Tehát ez ugye látványos volt. De Jézus előkészítette ezt a vacsorát, és már megállapodott valakivel, mert fontosnak tartotta, tehát ő előre készült. Egy túl kommunikált világban élünk. E-mail, weboldal, Facebook, SMS, baptifon, jegyzetfüzet, naptár, és sorolhatnám. Tele vagyunk ilyen jellegű információs áradattal. És eközben azt lehet észrevenni a mai embernél, hogy elveszíti a spontanitást. Mit nevezek én spontanitásnak? Hogy a Szentlélek beleszóljon az életébe, és azt mondja, hogy most nem tudsz mindent, nem tudsz leszervezni mindent, most bízol bennem, és elindulsz. Aztán majd találkozol valakivel, akinek lesz egy korsó a fején, és oda kell menned. Érzitek? Nem tudod letelefonálni, nem tudod lebeszélni, hogy alkalmas, vagy alkalmatlan az idő, és megkérdezem tőlünk, mai emberektől, hogy mennyire maradt meg a rugalmasság a szívünkben, hogy a Szentlélek számunkra nem megtervezett találkozásokkal áldjon meg. Mit szólnál hozzá, ha egy testvéred a Szentlélek arra indítaná, hogy becsöngessen hozzá délután 7 órakor, mert szólt hozzá az Úr, hogy igét vigyen el neked. És az Úr üzenetét hozza. Becsöngetne, és te kinyitnál az ajtót, és azt mondanád, hogy nincs elmosogatva, nincs kitakarítva, nem tudom megkínálni semmivel, egyébként is fáradt vagyok, most jöttem a munkából haza, kezdődik a Loki meccs. Tehát tudhatnál, hogy alkalmatlan. És mivel így gondolkozol, nem is küld az Úr senkit hozzád, hogy becsöngessen, és vigyen neked esetleg egy üzenetet. Azért elég komoly megtiszteltetés volt az, hogy ennek az embernek a házát kérte el, ennek a felső szobáját, vélhetően, nem tudom 100% biztonsággal mondani, de az Isten igéből úgy tűnik, hogy ez a hely volt az, nyilván ezt nem én találtam ki, ahol pünköskor imádkoztak egyébként, ahol a Szentlélek kitöltetett, és akkor elindul az evangéliumi misszió, és valószínűleg ez a hely volt az, ahol később összegyűltek imádkozni a szentek, például Péter börtönbevetésekor, amikor szabadulást kérlek meg, és kihozza a Szentlélek, az Isten angyala kihozza Pétert a börtönből. Tehát ez a fajta találkozás egy hosszú távú áldás hozott ennek a családnak az életére. Valószínűleg Ennek a háznak a gazdájának, vagy a tulajdonosának a felesége volt Mária, és a fia János Márk, akit az apostol mellett találjuk, és az evangélium munkában van benne. És mindez kellett, hogy ez az ember nyitott legyen, és már kicsi gyereke, fiatal srác, tinédzser srác, hallja az Isten embereinek beszédét. Karácsony van. Fáj a feje az embereknek, mit vegyenek a másiknak, és tele vannak vágyak, hogy mit szeretnének kapni, vagy már elegük van mindenből, és nem is akarnak semmit. Mikor tettél valami olyat, amit nem az önző vágyait kielégítése miatt tettél, hanem valamit azért tettél, hogy Isten megáldjon valakit rajtad keresztül? Mikor adtál otthont a Szentléleknek a te felházadban? A gondolataidban, a szívedben? Mikor láttál csodát utoljára az Úrtól? Hát persze attól függ, hogy mennyire van hely bennünk. Szabad rugalmasság arra, hogy a Szentlélek esetleg e-mail, meg telefon, meg SMS nélkül is vezessen bennünket és átrendezze az időbeosztásunkat. Nálam jobban szervezett, kevesen vagytok, tehát nekem is elég hételen a naptáram, higgyétek el. De én is igyekszem engedni a Szentléleknek, hogy megváltoztassa a terveimet. Annak van itt az ideje és a helye. Hogy találkozásokat élhessünk meg, amelyeket az Úr szerez, amely az Úrtól van. Akár testvéri találkozásokat, akár olyan alkalmakat, amikor Isten adott valamit nekünk, és elhelyezett az életünkben valamit, hogy megosszuk másokkal. Milyen furcsa keresztények, annyit szeretnének kapni az Úrtól. Böjtölnek, imádkoznak, szeretnének több csendességet, hogy többet kapjanak ők az Úrtól. De a Szentlélekre nem azt mondja a Biblia, hogy többet kapjál te, hanem hogy háradás, dicséret és áldás folyjon ki az életedből. Néhány embernek azért szegényes a szellemi élete, mert önmagával van elfoglalva a saját csendességében is. Az ő problémája, az ő szükségei, az ő élete, és így meg úgy, meg amúgy, és minden alátámasztja, hogy miért így kell imádkozni, meg miért így kell élni. És azt tapasztalja, hogy igazán szegény. Nincs benne az a szellemi gazdagság, amelyen az Úr egyébként megáldaná, mert hát azért hívta el, hogyha erre a szellemi spontanitása nyitott lenne, hogy az Úr vezesse, és azt ossza meg az emberekkel, amit éppen ő akar. Szóval a tanítványok csak annyit tudtak, hogy lesz egy fickó, korsó lesz a fején, önmagában furcsa volt azért keleten, ott Jeruzsálemben, hogy lesz egy férfi, akinek korsó a fején, és akkor oda mentek hozzá, ő bemutat a ház tulajdonosának, az meg azt fogja mondani, ja persze, Jézussal megbeszéltem, gyertek be. Azon az estén, ahol az egész családot várom egyébként a széder estére én is, mert hát elég sokan jönnek össze, majd nekem lesz egy termem, amit oda fogok adni, és üres lesz. Szerintem mennek és mondták, hát Jézus mondta akkor, majd csak lesz egy ilyen találkozás, amelyben ott lesz az Isten áldása nekünk is, és annak a háznak is, ahol mi megyünk. És ez nagyon fontos. Ahol Jézus betér, és fogadják, azokat megáldja az Isten. A mennyi ember, hát azt hiszem, úgy emlékszem, a mennyi ember című könyvben olvastam, hogy Kínában a kormány által megbízott besugók beépültek a helyi gyülekezetekbe, és jegyzeteltek, és igazán jelentették a hatóságnak, hogy kik járnak, kik a vezetői, kik prédikálnak, és kik járnak a gyülekezetbe, és aztán raziákon pedig ezeket a testvéreket összegyűjtötték, és börtönbe vetették, megverték, és megfélemlítették, tehát újra és újra azzal szembesül a gyülekezet, hogy Isten tisztelt után jön a razi, és elviszik a testvéreket, vagy a lelkipásztorokat. És akkor azt mondták a vezetők, azt mondta egyik lelkipásztor, testvérek, a következő Isten tisztelet ott lesz, és akkor lesz, amikor a Szentlélek mondja ki nekinek. Nincs web, nincs e-mail, nincs SMS, nincs naptár, Szentlélek van. És milyen érdekes, hogy akik az Isten keresték, azokat a Szentlélek elvitte abban az órában, arra, arra az Isten tisztelet volt, és összezavarodott a hatóság, mert gyakorlatilag a spicik nem tudták, hogy mikor kell meg hova menni, mert azt csak a Szentlélek tudta. Milyen csodálatos, igaz? Hogy nem mondom azt, hogy jövő héttől Isten tisztelet így lesz, de tedd fel magadnak a kérdést, hogy te ott lennél-e? Tehát egyáltalán hogy vagyunk azzal, hogy a Szentlélek szólhat hozzánk? És a napi rendünket megváltoztassa, hogy a terveinket felülírja. Hogy találkozásokat hozzon az Úr, amit ő készít. Értitek? És milyen csodálatos dolog, ugye ez is hát advent, várakozás, hogy Uram, várok rád. Nyitott vagyok arra, hogy te hozd létre találkozásokat az életemben, és készüljük azt felismerni. Azt mondja, az írási asztalhoz telepedett a tanítványaival. Csak egyetlen gondolat itt, hogy maga az eredeti szövegben azt jelenti, hogy leheveredett. A keleti szokás szerint alacsony asztalok voltak, és fejezések szerint a bal könyökükre támaszkodva, lábukat hátra nyújtva vették körül az asztalt, és így étkeztek. A 12 tanítvánnyal volt együtt Jézus, tehát azok vettek részt ezen a vacsorán, legalábbis egy részén, akik 3 éven keresztül hűség előtt követték, és tanítványok neveztettek, és az úrvacsorai közösségen pedig csak a 11 vett már részt, Júdás már akkor nem volt ott. Ismerve a zsidó szokásokat, ezt meg lehet látni, hogy melyik ponton szerezte az Úr Jézus az úrvacsorát, és vacsorának melyik szakaszai voltak, amik még az ószövetségi szokásokhoz tartoztak. Tehát a 12 vett részt. Azaz, aki Jézushoz tartozik, az tartozik egy helyi fizikai közösséghez is, egy gyülekezethez. Olyan nincs, hogy valaki Jézushoz tartozik, és nem része egy látható tanítványi közösségnek, helyi gyülekezetnek, és aki része egy helyi gyülekezetnek, az részese az úrvacsorai közösségnek is, mert elkötelezte magát. A tanítványok 3 éven keresztül elkötelezték magukat Jézussal való járásra, Jézus tanításának a hallgatására, a vele való együtt munkálkodásra, és mindarra, hogy megtegyék azt, amit Jézus rájuk bízott, hogy megtegyék. Ez jellemezte ezeket a tanítványokat, és nagyon érdekes volt, hogy Jézus nem az édesanyját, a féltestvéreit, a rokonait hívta az úrvacsorai közösségre. Mert van egy közösség, ami túlmutat a rokoni kapcsolatokon, mert örökkivaló. Ez pedig a testvéri közösség. Hogy Jézus a testvéreivel, azokkal vette az úrvacsorát, akik szeretik az atyát, és hisznek benne, mint Mesiásban, mint megváltóban, és az életüket letették, hogy őt kövessék. Majd később az anyja, meg a testvérei, amikor megtérnek sorba, akkor majd csatlakoznak, vagy féltestvérei, majd csatlakoznak a gyülekezethez, és például a Júdás, Jézus féltestvére egy levelet is írt, amely a Bibliába is bekerült. De ez majd később történt. A vacsora közben, ahol 4 poharat üdítettek, 4 poharat emeltek föl, és 3 meszec vagy kovásztalan kenyeret törnek, esznek meg. Az egyik a papságot szimbolizálja, a másik a levitákat, a harmadik pedig Izraelért, vagy Izraelt, a zsidó népet. És a középső meszec, a levita papságot, a levitákat ábrázoló, vagy szimbolizáló meszec törik ketté, és félre teszik a harmadik pohárhoz. A páska vacsorán. Jézus is így tett, majd a 2,5 meszecet széttördik és megeszik keserű füvekkel, ahogy ezt az írás mondja, és üdítik a poharat, de amikor a harmadik pohárhoz érnek, akkor osztják ki a megváltás, a szabadítás szimbólumával szolgáló meszecet, kenyérdarabokat, ekkor már nincs itt Júdás ezen a vacsorán. Evés közben így szólt Jézus: bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Hát milyen ünneprontó beszéd ez? Kajálunk, beszélgetünk, örülünk, hálátulunk, hogy megvoltak a zsoltárak, amiket énekeltek, az egész a szabadulásról szólt, mint mondtam, hogy Isten megszabadított bennünket, halleluja, és akkor Jézus belov egy ilyen mondatot. Olyan fájdalmas nekem, amikor emberek megsértődnek, amikor az ige hirdetés róluk szól. Még kiről szóljon? Hogy esetleg kellemetlen hallgatni. És fel vannak háborodva. Vagy beszélget velük valaki, és följön a figyelmét valami arra, ami kellemetlen hallgatni. És megsértődik a másik emberre. Hát nem volt kellemes hallgatni az egész stábnak ezt a dolgot, hogy figyeljetek gyerekek, itt most örültök, énekeltek velem, de közületek egy. Engem el fog árulni. Vagy már elárult, és pontosan úgy is lehetne folytani ezt a kifejezést, hogy ki fog szolgáltatni engem. Tehát már elárult, eldöntötte, de meg is fogja tenni. És ahogy a tanítványok kérdezik, úgyis talán csak nem én vagyok, az egy 11 tanítvány sorban elkezdi kérdezni, hogy ugye, Uram, nem én? Így is folytatnánk. Hogy én nem tettem ilyet, de csak nem én leszek az. És sorban mondják, és egy hallgatott. Ez volt Júdás. Elég kellemet lehetett a szituáció, amikor sorban kérdezi mindegyik tanítvány, hogy ugye nem én csinálok ilyet. Milyen fontos tanítás ez a kérdés? Ugye, Uram, nem én árulok el téged? Hát én nem akarlak téged elárulni, de csak nem rólam mondod, hogy én ezt meg fogom tenni. Micsoda kedves kérdés ez. Az alázatnak, az ember magát a saját gondolatában helyre rakott látásmódnak a gyümölcse ez. Amikor így tudsz Istenre menni, Uram, tartsd meg az életemet, mert én nem tudom magam megtartani. De te engem meg tudsz. Tehát nem bújhatok a mögé, hogy azért buktam el, mert nem tudtam magam megtartani. Mert én nem, de te igen. Így van. A másik, az Isten ismeret korlátozottsága, és az önmagunk ismeretének korlátozottsága is benne van ebben a kérdésben. Ki az, aki azt merné mondani, hogy magát teljesen ismeri? Hányszor lepődtünk meg saját magunkon? Volt már ilyen? Hogy meglepődtünk, hogy ez hogy? Nem is gondoltam volna. És hányszor lepődtünk meg Istenet? Hogy nem is gondoltam róla, vagy hogy ilyen, vagy ez, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Szóval nagyon kedves kérdés ez, és ezt teszik föl ezt a kérdést. A töredékes ismeret kérdése ez. Pál apostol így szól, töredékes az Isten ismeretünk, töredékes a prófétálásunk, és majd a mennyországban lesz az tökéletes. Kedves hozzáállás, az alázatos szív hozzáállása, az Isten felé nyitott szív hozzáállása, a testvéri kapcsolatokra nyitott szívnek a hozzáállása ez, amikor az ember nincs magával eltelve. Na, van hely benne az Isten munkájának az életében, hogy Isten formálja, változtassa, alakítsa az életét. Gyönyörű, nem? Nagyon kedves dolog ez. Ez nem szomorú dolog, ez egy nagyszerű dolog. Még hogyha esetleg mély dolog is. Dávid imája hasonló ehhez. Nekem újra és újra visszatérő imádság ez, amit úgy elém hoz a Szentlélek. A 141. Zsoltárban a 3.-4. verset olvasom, és ez az ugye nem én vagyok kérdésnek az imája ez. Dávid így imádkozik: Uram, tégy zárat a számra. Jó imádság? Jó, még tetszik, igaz? Őrizd ajkaim nyílását. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgokat műveljek a gonosztevőkkel együtt, finom faratjaikból nem akarok enni. Ugye, Dávid három területre hívja fel a figyelmet, amelyet az Isten uralma alá akar helyezni. A tanítványok azt mondják, hogy Uram. Dávid azt mondja, hogy Uram. Mit is jelent ez a kétbetű szó neked és nekem, hogy Úr? Jelent-e bármit is? Ha jelent, mit jelent? Megint egy szónál vagyunk, amelynek van valamiféle megértés, amelyek kapcsolatban van valamiféle megértés bennünk. De mit jelent az, hogy nekem Jézus az Úr? Sokat imádkozunk, igaz, hogy Uram, így, Uram, úgy, Uram, amúgy, Uram, Uram. Dávidnak mit jelentett ez az Uram szó? Azt mondja, hogy Krisztusom, légy úrrá az én gondolataimon, az én szándékaimon, az én értékrendemen. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon. Uralkodj az én gondolataimon, uralkodj az én értékrendemen. Csak nem én vagyok, Uram. Csak nem én gondolkodok rosszul. Ezért uralkodj az én gondolataimon. A második terület, amelyet Dávid itt mond, Krisztusom, Uram, őrizd az én beszédemet. Hogy ne szóljak álnokságot. Őrizd az ajkai nyílását, de ez megint nagyon fontos dolog, hogy a beszédünk tükrözi azt, akik vagyunk. A beszédünk tükrözi azt, ahogy gondolkodunk. A beszédünk tükrözi azt, amilyen értékrendünk van. Ha felvennéd, és felvennénk egy nap azt, amit beszélünk, és visszahallgatnád, nem tudom közünk hányan lepődnének meg. Dávid azt mondja, hogy Uram, te uralkodj az én beszédemen. És a harmadik dolog, amin kéri az hogy valóban úrrá legyen Jézus, az pedig a tettei, ne engedd, hogy bűnös dolgokat műveljek. Uralkodj, Uram, az én tagjaimon. Hogy a testem a Szent Szellem temploma legyen, és amit teszek, az kedves legyen te előtted. Milyen fontos imádság ez, igaz? Uram, csak nem én vagyok az. Ha tényleg ez a kétbetű szó igaz az életünkre, akkor annak tükröződnie kell a gondolkodásunkban és az értékrendünkben, annak tükröződnie kell a beszédünkben, és tükröződni fog a életvitelünkben. Hogy állunk ezen a téren? Jó elmondani nekünk is, hogy Uram, csak nem én vagyok. És Dávidhoz hasonlóan megtérő szívvel imádkozni, hogy vegye uralma alá Krisztus a gondolkodásunkat, értékrendünket, a beszédünket és az életünket, hogy ne felháborodjunk, amikor esetleg ilyet kérdez Jézus, vagy ilyet mond Jézus, amit a tanítványoknak mondott vacsora közben, hanem legyünk hálásak azért, hogy Isten elküldte a testvérünket, az ige hirdetőjét, az ő igéjét, hogy korrigáljon bennünket. Figyeld meg, hogy mi az első reakciót, valami olyat hallasz, ami neked kellemetlen. Visszatámadsz? Vagy Isten elé viszed, hogy Uram, tényleg igaz ez az életemre? Mennyi megkövesedés tud lenni az ember életében, amiért nem tud megváltozni, mert ő azt jónak tartja. Ha bele döglök, se változok belőle. És hát bejön neki. Mert Isten kegyelme túlmutat, mert ő aztán megtalálja módját, hogy hogyan találjuk meg a térdeinket. Az öklünk helyett. Fut a bolond, fut, aztán elfárad, összecsuklik. És akkor megy az Isten, az Uram, most mi van? Hát barátom, elmentél 5-6-8-10 kilométert attól, amit én mondtam neked, de most már legalább visszasétálhatunk, hogy rendbe jön az életed. Jézus azt mondja, hogy aki együtt szokta mártani a kezét a tálba. Na most ez is nyilván ugye, a újszövetségi fordításban nem így látjátok, ez már eredeti görög alapján egyfajta fordítási lehetőség, mert maga a mártani szó, az nem tehát a görög ragozásban nem úgy van ragozva, hogy az éppen abban az idő pillanatban történt dologról van szó, mert akkor már mindenki tudta volna. Tehát nem arról beszél Jézus, hogy most, akit én velem együtt van a keze a tába, hanem aki az én asztalomnál szokott ülni. Azaz, közületek egy. Bármilyen hihetetlen, itt a 12 közül lesz az, aki engem elárul. Vagy kiszolgáltat, hogy egészen pontosak szeretnénk lenni. 3 éven keresztül, tehát olyan emberről van szó, aki 3 éven keresztül hallgatta Jézus tanítását, szemeivel látta csodáját, megélte vele a közösséget, Jézus befogadta a házába, és Jézus eltartotta. Ugyanis Jézus a keresményéből nagy valószínűséggel, amit 30 éves koráig keresett, mint ács, mint asztalos, az belefektette a misszióba, tehát eltartotta a tanítványait, és aztán hadd mondjam nektek, hogy az adományokat nem a tanítványoknak adták az emberek, hanem Jézusnak adták az emberek, mert erről is olvasunk a Bibliában, például Lukács 8.3-ban, Johanna, Kuzának, Herodes egyik főemberének a felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Tudjuk, a pénztáros pedig Júdás volt. Tehát sokan adakoztak Jézusnak. És az egész munkatársi csapatot Jézus finanszírozta a saját vagyonából, és ezekből az adományokból. Tehát amikor azt mondja az írás, hogy velem együtt Mártya a kezét a tába, azt mondja, az én asztalomnál levet, és én tartottam el. És részese volt mindazoknak a csodáknak, és hallgatta mindazt a tanítást, amit 3 éven keresztül mondtam, vagy megtettem. A Zsoltára könyve 41. és 10-es verse teljesedik be, Dávid Zsoltára ez profitai módon szól, 41:10, még a legjobb barátom is. Jézus nem utálta Júdást. Akiben bíztam. 3 éved van, hát ha megtér. A lehetőség ott volt Júdásnak. Aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Ez a profícia teljesedik be, tehát aki részese volt az én asztalomnak, közös életközösségemnek, vagy az étkezés az életközösségnek is a keleti gondolkodásmódban a képe. Közösséget is megosztottak az étkezésnél, nem csak ettek. Tehát a keleti gondolkodásmódban az étkezés az egy közösségi gyakorlás is volt, nem csak belapátolták a kaját, aztán ment mindenki tovább, hanem beszélgettek, megismerték egymást, megosztották mindazt, ami szívükben volt. Tehát ebben az értelemben szól Jézus. Megint egy fordítási lehetőséget láttok. Az emberfi egyébként. Ez már ferdítés volt, nem fordítás. Az emberfi egyébként is úgy menne el, amint megvan írva róla. Tehát itt Jézus, mikor beszél erről a Máté 26-24-ben, arról beszél, hogy el fog árulni valaki közületek, de ha nem árult volna el, akkor is megtörténne mindaz, ami róla meg van írva. Attól függetlenül is, hogy elárul valaki engem. Tehát nyilvánvaló, ugye, amit már korábban említettem, hogy nem Júdás árulása miatt feszítik meg Jézust, hanem attól függetlenül is megtörtént volna, mert ez volt az Isten rendelése. Tehát nem Júdás cselekedete volt valami pozitív dolog. Erre az írás két helyen is rávilágít. Az apostolok cselekedete 2:23-at írjátok fel, és egy másik, ami ennél is fontosabb ige ebben a témában, tehát az apostolok 2:23, másik a Róma 3:7-8. Az apostolok 2:23 azt mondja, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint aratott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Tehát Jézus az Isten elhatározott végzése szerint adta az életét oda. Már a teremtés kezdete előtt eldöntött volt, és vállalta, hogy meg fog halni az elbukott bűnös emberért, hogy megváltást szerezzen. Ezért van az írásban, hogy Isten, amikor megteremtette az eget, a földet, a mennyet, és minden láthatót és láthatatlant, azt a názáreti Jézusra nézve Jézus Krisztusra nézve teremtette meg, ezt olvasó a Kolossi levél első fejezetében, azaz előre tekintve az üdvösségre, és a bűnbocsánatra és a kegyelemre, a Golgotai keresztre. A Róma 3:7-8 pedig a hazugságról szól, ugyanis a zsidók vádolták Pál apostolt, hogy te a kegyelmet prédikálod, nem a törvényt. Te azt hirdeted, hogy a törvény nélkül is van üdvösség, tehát te a bűnpártyán vagy. És a hazugság pártyán vagy. Mert a kegyelmet hirdeted. A törvényt kell hirdetni. Hadd féljenek! És ha félnek, akkor majd szentek lesznek. Pál meg azt mondja, nem. A bűnbocsánatot kell hirdetni, és a kegyelmet kell hirdetni, hogy térjetek meg a bűnből, vegyétek Isten kegyelmét, és töltekezzetek be szent élekkel, aki erőt ad arra, hogy a gondolataink, a motivációink, a beszédünk és a cselekedeteink Isten szerintévé alakuljanak és formálódjanak. A Róma 3:7-8-ban válaszolt tehát erre a zsidó vádra, mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Tehát akkor miért ítéltek engem el? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, így beszélünk, tegyük a rosszat, hogy jó következzék belőle? Tehát, hogy Júdás árulásából valami jó jön, ugye, ha erre vetítjük ki. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Azaz nem lehet rosszból jó. Tehát valami rossz, bűnös, az bűnös. Kész. Tehát Júdásnak az árulása, a hitszegése, az bűn volt. Júdás nem az Úrnak, nem Úrnak nevezte Jézust, hanem Mesternek. 11 tanítvány mondja, hogy Uram, csak nem én vagyok, és egyre kínosabb volt a hallgatás, és akkor Júdás megszólal, ugye Jézus, nem én vagyok. Felsejlik bennünk az édenkerti beszéd, amikor a kígyó azt mondta Évának, csak ugyanazt mondta az Isten. Tehát már a kérdésben is ott a hazugság. Júdás tehát nem Úrnak, hanem Mesternek nevezi a názáreti Jézust, ezzel is mutatja, hogyan viszonyul hozzá. A büszkeség a gőg csapdájába. A büszkeség és a gőg csapdába ejti az embert. Akik azonban fel is beismerik, hogy teremtmények, és van teremtő Isten, aki előtt számot kell adnunk mindannyiunknak az életünkről, és van megváltó Krisztus, akinek áldozata nélkül elvesznénk, ez a felismerés alázatra neveli az embert, ugyanakkor biztonságba is helyezi, hogy Isten szereti őt, és megmentette. Akinek nincs a felismerés, hogy te vagy az én Uram Jézus, te vagy az én megváltóm, abban nincs ez a biztonság benne az életében. Aki azonban fölismerte Krisztusban a megoldást, abban megvan ez a biztonság. De tudjuk, hogy Júdás már korábban 30 ezüstért eladja Jézust, ezért ez a fajta mondat, mint ahogy mondtam, a csak ugyanra, amit az a sátán mond, arra hasonlít. Jézus azonban nem lehet becsapni. Végül azt mondja Júdásnak, hogy azt úgy olvassuk itt azt ebben a fordításban, hogy te mondod, de ha pontosabban akarjuk fordítani, azt mondja, igen, te vagy. De te vagy. Tehát teljesen egyértelművé teszi, nem nincs mellébeszélés, hogy ilyen homályos dolog. Te vagy az az ember. Ha Júdás Úrnak tartotta volna Jézus, megtérhetett volna. És azt mondja, hogy Uram, tényleg, itt ez a 30 ezüst, egy nagy tróger vagyok. 3 évig itt voltam, ettem a kenyeredet, és elárultalak téged. Bocsáss meg nekem. Még ugye ez a kérdés is, te vagy. Na most, a büszke embert az ilyen jellegű mondatok elűzik. Az alátos lelkűt pedig megtérésre ösztönzik. Hány ember hagyott egy gyülekezeteket a büszkeség miatt, és azt hitte, hogy ő a szent. Isten népét. Júdás ugyanezt teszi. János beszámol arról, hogy azonnal kiment onnan Júdás. Tehát ott hagyta őket, és utána jön az úrvacsorai közösség szerzése, már csak azokkal, akik elkötelezetten szeretik az Urat, és követni akarják őt. Mondja a Zsoltár 1:5-ben az írás, nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Tehát akik a bűnt szeretik, azokat kilöki. A közösség. Egyszerűen az Isten szerető szív szeret együtt lenni a testvérekkel. Amen. Aki nem szereti az Urat, az a testvéreket se szereti. János beszél arról, ha valaki nem szereti azt, akit lát, az sem szereti, akit nem lát. Nekem mindig olyan agyrém, amikor valaki azt mondja, én szeretem az Urat, de utálok mindenkit. És semmi másról nem tud beszélni, csak fröccsök a gyülekezetre, a testvérekre, a munkatársára, az emberekre, az életre, a kormányra. És különösen, mikor valaki tele van a beszéde, tehát nem a Szentlélek uralmat van a beszéde, hanem jönnek ezek a rossz, gőgös beszédek, akkor meg lehet figyelni az Istennel a kapcsolatot abban, ahogy beszél a testvérekről valaki. Ahogy beszél a gyülekezetéről valaki. Ahogy beszél a gyülekezet vezetőjéről valaki. Ez megmutatja, hogy viszonyul az Úrhoz. Hogy neki mester, vagy uram. Sajnos nem mindenki kész ezt beismerni, hogy megtérjen belőle. Van, aki elmegy. Győzöttséggel párosul, és nem érzi jól magát. Házi csoportban nem érzi jól magát az ima alkalmakon, nem érzi jól magát a dicsőítés alatt, nem érzi jól magát a gyülekezet közösségében, a testvéri közösségében. Kerüli azokat, meglát valaki testvérét az utcán, elmegy a másik oldalra, hogy észre ne vegye. Furcsa, igaz, de hihetetlen, mert hogyha te az Úrban vagy, akkor örülsz annak, ha találkozol valamelyik testvéreddel. Figyeld meg magadban a reakciókat, hogy kinek az útján jársz. Benned Isten szelleme működik, vagy a gőg elvette az eszed? A bűn megkeményített. Mi jellemzi a beszédedet? Hálaadás a testvéredért. Hálaadás a gyülekezetedért, hálaadás Krisztusért, a megváltásért, hálaadás a vezetőidért, hogy imádkozni, szóval értem is, hogy megtérjek, ha úgy látod, hogy meg kell térjek. Hát ez meg. Én is úgy vagyok, hogy Uram, csak nem én vagyok az. Formálj engem. Jézus szerezte az úrvacsorát, amely a vele való közösség az ő megtört teste és kifolyt vére által. Szerezte az úrvacsorát, amely benne és általa a szeretet köteléke és közössége a testvérekkel. Mondja az írás, hogy nevesd meg az Úr testét. Nevesd meg az ő megtört testét, de nevesd meg az ő testét, az ő népét, a gyülekezetet. Én életemben még ez a másik gyüleket, ahol járok. Az egyik, ahol megtértem, más gyüleket, ahonnan kirendeltek és kiküldtek, hogy szülessen meg ez a gyülekezet, és így vagyok ennek a tagja. Természetesen nem mindenkinek ugyanaz az életútja, mert Isten vezethet bennünket költözéssel, másik gyülekezetbe. Tehát nem azt mondom, hogy ez a szentencia. De amit mondok, hogy minden gyülekezetért én hálás voltam. Nem azért, mert ott tökéletesek voltak. Hanem azért, mert az én lelki otthonom. Egyik helyen megtérhettem, bemerítkezhettem. Az Isten igének alapigasságait megtanították nekem. Én sokat tanulhattam a vezetésről és az egyházban. A másik az, hogy látom az Isten munkáját és testvéri közösséget találtam ebben a gyülekezetben. És én hálás vagyok, ide tartozhatom. És te? Nem úgy gondolkodok, hogy én vagyok az alapító lelkipásztor az Új Remény Baptista gyülekezetnek, hanem úgy gondolom, hogy Isten kegyelme az, hogy beplántált ebbe a gyülekezetbe, és ismertek titeket. És még azokat, akiket ezután fog hozni az Úr. Ebbe a gyülekezetbe. Hálás vagyok értetek. Nem azért, mintha tökéletesek lennétek, vagy én tökéletes lennék, hanem azért, mert Krisztus vére által megváltottak vagyunk, és keressük az Urat, hogy formáljon bennünket, és legyen alkalmas arra, hogy világítsunk ebben a világban. Az ő dicsőségre éljünk. És az úrvacsora erről szól. Ennek a megértéséről. És ettől nyer erőt, értelmet. Ez a misztérium. Kívánom nektek, hogy az Úr szelleme tanítson bennünket. Legyen bennünk rugalmasság. Azokra a találkozásokra, amelyet Isten készített el az életünkben. Hogy ne önmagunk körül forogjon az életünk, hanem tudjunk áldással lenni. De ne is buzókodjunk annyira, és sűrögünk, forogunk annyira, hogy elveszítjük a lényeget, az Úrral való közösséget. Mert valakinek ez a veszélye, hogy annyira dolgozik az Úrért, hogy elveszíti a kapcsolatot az Úrral. És ugye ebből van a kiégés, a lelki kiégés. Adjunk hálát Jézus Krisztusnak, hogy ő eljött, testté lett azért, hogy megszerezze a lehetőséget a bűnbocsánatra, kinyissa a lehetőséget a mennyek királyságába az örök életre, és megáldjon bennünket. És soha ne feledjük, hogy amit kaptunk, az ajándék. Az nem kötelező Istennek, hogy adja, hanem az ő kegyelméből van. És adja meg az Úr, hogy ahogy imádkoztunk is a világon, az a 400 millió üldözött testvérünkért, hogy ne feledkezzünk meg róluk sem, amikor mondjuk panaszkodunk. És ne feledkezzünk meg róluk sem, amikor imádkozunk. Ne feledkezzünk meg, mikor imádkozunk a gyerekeinkért, az ő gyerekeikről. És ne feledkezzünk meg róluk akkor sem, amikor készülünk a karácsonyra. Áldja meg az ő ünnepüket is, és törje meg az ördög erejét azokon a helyeken. És adjon az Úr ébredést, megtéréseket, megtérés hullámokat, hogy ne vér folyjon, és ne elpusztuljanak ezek az emberek, hanem megtérjenek és új életbe járjanak. Amen. Amen.